A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 478-as számú dicséretünkkel kezdjük el Isten tiszteletünket közösen. A 478. dicséretünket énekeljük. Szeretettel jelzem, hogy elől vannak még helyek, egy olyan 7-8 helyet látok, előre lehet jönni, el lehet foglalni az ének alatt. A 478. dicséretünknek tehát valamennyi versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten ígére figyeljünk, ahogy megvan írva számunkra, a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint mai napra rendelt, új szövetségi igében, Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, a 6. részből, a 11-től 16-ig terjedő verseket hallgassuk figyelemmel. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten szín előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat. Ővé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését, hogy abból gyümölcs teremjen a mi életünkben is. Jöjjetek, fennállva ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, csodálatos dolog megszólítani téged, aki megközelíthetetlen világosságban laksz, és akit az emberek közül senki sem láthatott. És mégis tudhatjuk, hogy annak a valósága, hogy az egész életünk benned van elrejtve, fontos lehet nekünk. Így hoztuk megint, és így készítettük elő magunkat a veled való találkozásra, hogy valami olyasmi megtörténhessen bennünk és körülöttünk az egész életünkben, amely nem emberi erőfeszítésnek az eredménye, nem valami nagy emberi küzdésnek a megszült gyümölcse csupán, hanem valami olyan ajándék, ami a te kezedből jön. Sok minden ott van bennünk megint, hiszen az életünk forgatagában állandóan történnek az események, kapjuk a jobb híreket és a kevésbé jó híreket, körültekintünk a világban és keressük a szépségét és rátalálunk a nyomorúságaira is. Ott van az életünkben számtalan elakadt dolog és helyzet, amelyet szeretnénk újból és újból megújítani, ezeket tesszük ma is te eléd. Sok mindent bejártunk, sok mindent megpróbáltunk, és valahol visszahúzott ide minket a te igéd, amelynek van ereje. Ezt kérjük most is, hogy azt tanítson, igazítson el bennünket, rendezze a gondolatainkat, hogy a magunk harcait úgy tudjuk megvívni, hogy annak eredményeképpen győzelem születhessen. Egyedül benned van reménységünk, hogy ehhez a győzelemhez hozzásegítesz minket. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, légy itt közöttünk a te szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 396-os számú dicséretünk első versével. 396. dicséretünket énekeljük. Ébredj bizonyságtévő lélek. Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, az előbb felolvasott szakaszból, a 6. fejezetnek a 12. verséből. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Foglaljuk el a helyünket. Van egy ilyen nagyon szép kifejezésünk, ami sokaknak ismerősen cseng a Bibliából, hogy a hit nemes harcának megharcolása. Veszem a bátorságot, hogy harcról, küzdelemről, háborúról beszéljek, habár azt hiszem egyikünk sem kíván már erről hallani. Annyi nemtelen háború van az életünkben, és a híradásaink annyira tele vannak, és az elmúlt napok eseményei újból felkavarták egy kicsit az érzéseinket, gondolatainkat is, hogy ez a kifejezés kifejezetten zavar bennünket, hogy harc. Az ember békességre vár most már, egy nyugvópontot szeretne megélni, nem csak a nagyvilágban, valószínűleg a saját életében is, de ez a nyugvópont, ez nem tudom, hogy hogyan is jön el harc nélkül. Van-e békesség? A Bibliának vannak olyan igéi, amelyekben előkerül egy-egy ilyen hamis áltatás is. Hogy előáll valaki, és azt mondja, hogy békesség, békesség, minden rendben lesz. És aztán minden ember valahogy érzi emögött, hogy ezek nagyon üres szavak. És békesség nincsen harc nélkül, nincsen küzdelem nélkül. Valahol az ember próbálja rakosgatni egymás mellé azokat a felismeréseit, gondolatait, értékeit, amik vannak, de ezek mindig feszültségben állnak egymással. Egyszerre nem érvényesülhet minden az életünkben. Nem érvényesülhet egyszerre minden erő. Nem érvényesülhet egyszerre minden gondolat. Nem érvényesülhet egyszerre minden érzés. Abból valami ilyen kaotikus, összekavart valami lesz, amiben az ember nem tud más tenni, mint lavírozni, és mindig előránt valamit, ami éppen abban az aktuális helyzetben talán segít rajta, legalább ő így gondolja. De én most egy kicsit hadd hozzam ide magát a természetet, mint képet, hogy a természet jelenségében is, vagy jelenségeiben is egy állandó harc mutatkozik. Ez az állandó harc, ez ott van a fizikai erőkben és erőhatásokban. Egyik erő kioltja a másikat, vagy legyőzi, vagy összeadódik, de valami történik ott. Megküzdenek egymással. Ugyanígy vannak a kémiai, a biológiai folyamatok is. Állandó feszültséget hordoznak magukban, egészen addig, amíg valami új nem születik. És akkor talán nyugvópontra kerülnek. De addig valami forr, addig valami küzd, addig valami történés van. Vajon lehet-e az embert kivenni ezek közül, és azt mondani, hogy nálunk másként van? Nálam úgy van, hogy ideges vagyok, nálam úgy van, hogy mérges vagyok, hogy elégedetlen vagyok, és aztán a következő pillanatban minden elcsitul, minden rendben van, minden szép, és minden jó. Hát így szeretnénk, de nem így működik. És Pál apostol egy fiatal munkatársának éppen erről beszél, sok helyen máshol is. A leveleiben előjön ez a nagy kérdés, ez a nagy küzdés az emberben és az emberen kívül, és azt mondja, hogy az a baj az emberrel, hogy ő az, aki a nemtelen harcot választja mindig. A feleségem néha meg szokta kérdezni, amikor ilyen természeti csatornákat nézek a tévében, hogy neked ez tetszik, hogy jön az oroszlán, és akkor ott van az antilop, és szétszedi pillanatok alatt, és hát ez valami hátborzongató dolog. Jó, hát és mit nézzek? Nézem azt, hogy valaki lelövi a másikat, mert úgy van a filmben megrendezve. Vagy nézem azt, hogy mi történik a világban, az nem nemtelenebb harc. Az egyik az olyan ösztönszerűnek tűnik, de nem tehet róla, mert ő így van megalkotva. Erő és erőhatások küzdenek egymással, és egyszer csak valami nyugvópont megérkezik az ő életükben is. Az egyik jól lakik, és a másik elpusztul. Ugyanakkor az emberi életben meddőháborúk vannak. Sosincsen nyugvópont, és ez zavar pontosan bennünket is, hogy ez nem csak a világban van így, ami elkeserít, és mindig látjuk, hanem az én harcaim is ilyenek, hogy mindig visszatérnek, hogy mindig van valami félelme, mindig van valami aggodalmaskodásom, mindig van valami megzavar engem. Ha ezt el tudom vetni magamtól, az két esélyes lehet. Az egyik, hogy valami hamis győzelmi mámorban vagyok. Vannak ilyen emberek, akik elhiszik magukról, hogy ők már beérkeztek valóban, hogy ők már győztesek, hogy ők tudják az igazat, hogy ők tudják a helyes dolgokat, csak ők tudják. Amikor találkozunk egy-egy ilyennel, akkor ez nagyon szembeötlik. De mindenki nézzen önmagába, hogy hányszor én vagyok az, aki tudnám osztani az észt, aki mindenre tud megoldást adni. De ez hamis elképzelés önmagamról. A másik a beletörődés. Talán ebbe többször beleesünk, hogy megfáradtunk, hogy elég volt, hogy feladtunk harcokat, és azt mondjuk, hogy úgysem tudom megharcolni, úgysem tudom a hitnek azt a nemes harcát megvívni, ahol mindezek a dolgok egy belső küzdelemben újra élethetnek bennem. A reménység vasárnapja van, ezt a címet adták ennek az egyházi vasárnapnak igazából, mert hogy most már közeledünk az egyházi évnek a végéhez, már csak egy vasárnap van, az utolsó az esztendőben, és utána adventtel kezdődik a mi időszámításunk. És a reménység vasárnapja talán azért került így a legvégére, hogy az ember újra összeszedje magát, és azt mondja, hogy de van a hitnek egy nemes harc, amit én is megküzdhetek, és ennek a reménységemnek pont az a valósága, hogy és győzni fogok. Nem egyedül, hanem azzal az Istennel, aki erre elvezet engem. Pál apostol azt mondja a fiatal munkatársának, hogy hát nézzük meg, hogy mik is a mi harcaink. Mi ez a hit nemes harca? Te pedig Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Az első dolog, amit Pál apostol megemlít, hogy csak azt tud harcolni és győzni, aki maga is megharcolt ember már. Aki maga is megvívta önmagával a saját küzdelmeit. Erre mindig visszatérünk, de valahol mindig kifelejtjük az életünkből. Mi olyan könnyen nekiesünk a másiknak, olyan könnyen kritizálunk, olyan könnyen ítéletet mondunk, olyan könnyen belelátunk a másik életébe, és elmondjuk, hogy mit és hogy kéne ő tegyen és éljen. De azt mondja Pál apostol, hogy aki vezetni akar másokat, aki segíteni akar másoknak, az először harcoljon meg önmagával, mert vannak ott belül is küzdelmek. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ez most nincs itt részletezve, mert ez már az előző mondatokban megfogalmazódott, Pál apostol csak visszautal rá, de ilyenekről olvasunk ott, hogy kerüld a felfúvalkodottságot, a szóharcokat, az irigységet, a viszálykodást, a gyanúsítgatásokat, a torzsalkodást, az elégedetlenséget, az anyagi szemléletnek a kísértését, ilyen szépen fogalmazott az apostol, hogy a pénznek a szerelmét. Megküzdeni önmagamban ezekkel, hogy ne legyek felfúvalkodott, ne tartsam többre magamat másoknál, hogy kerüljem azokat a hasznavehetetlen szóharcokat, amikben belebocsátkozunk, és csak sebeket tudnak okozni, de megoldást nem tudunk benne kimondani egymás számára. Kerülni azt az irítséget, amivel tekintek a másik életére, hogy neki miért van, és nekem miért nincs. Kerülni azokat a visszájkodásokat, aminek semmi gyümölcse nincs az életünkben, de benne élünk, és naponként hordozzuk a terhét. Torzsalkodást, gyanúsítgatásokat, elégedetlenségeket. Hogy tudnám meggyőzni magamat arról, hogy megvan mindenem ahhoz, hogy az Isten előtt én egy boldog ember lehessek? Hogy az Isten megadott nekem mindent ahhoz, és nem tudom őt számon kérni azért, hogy valami hiányozna az életemből, mert az olyan, amilyennek lennie kell. Ezekkel megharcolni magamon belül, és utána azt mondja, hogy ezeket ugye kerüld, és törekedjél igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Azaz van benne valami elmozdulást, valami változásnak kell végbe mennie az életemben, ha azt szeretném, hogy ezek a változások aztán kívül is megjelenjenek a csatáimban, a küzdelmeimben, a háborúimban. Törekedj igazságra. Hol tudok én részrehajlás nélkül igazságpárti lenni, ahol azt is ki tudom magammal szemben mondani, hogy nekem nincs igazam. Hogy ebben a kérdésben nekem kell valahol máshogy látnom ezután. Hogy nem csak a másik tud elrontani dolgokat, hanem én is benne vagyok a magam teljes valóságával. Törekedj kegyességre. Ez nem azt jelenti, hogy valami szósszal leöntjük állandóan a nem jól működő dolgainkat, és azt mondjuk megszépítve, hogy de azért ezek jók. Hanem ez a kegyességre törekedés, ez azt jelenti, hogy van bennem olyan jó indulat és olyan készség, amivel én képes vagyok segítséget is adni, ha másoknak is erre szüksége van. Törekedjél hitre. Hitetlenek vagyunk. Hívő embereknek mondjuk magunkat, de igazából ez a hit, ez sok helyen megreked az életünkben, és nem tudjuk elképzelni a folytatást, sehogy sem, ha megfeszülünk, akkor sem. És azt mondja az apostol, hogy de várj, várj. Ne csak azt gondold végig, ami ott a fejedben lezajlik, vagy amit a szíveddel érzel, hanem gondold végig azt is, hogy milyen csodákat láttál az Istennél. Akkor van még út tovább. törekedj szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Szeretetre, ami cselekszik, álhatatosságra, ami kitart, szelíd lelkűségre, ami nem háborodik fel. A megharcolt embernek ezek a tulajdonságai. És addig, amíg ezeket nem találom ott magamban, addig egy újból és újból kihívott küzdés ez az életemben, hogy én is nyugvó pontra kerüljek. Mert nem lehet indulatból, nem lehet erőszakkal, nem lehet olyan dolgokkal, amelyek bennem is még csak fornak békességet teremteni. Olyan aranyos dolog, amikor a gyermekeinket látjuk rosszalkodni, nem, az nem aranyos dolog, az egy rossz dolog, amikor látjuk a gyerekeinket rosszalkodni, akkor megkapják a leszídást, és akkor jön könnyes szemmel, és azt mondja, hogy én annyira szeretnék jó lenni, de nem tudok. Igen, az emberek nem könnyű másnak lenni. Nem tudunk. De azért vannak próbálkozásaink, és az Istennek van egy olyan nagy ereje és hatalma, amivel bele tud szólni úgy az életünkbe, hogy az tényleg változzon. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást is tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Az első dolog tehát az, hogy az ember megharcol önmagával. De egyáltalán nem mindegy, hogy a csatának mi a színtere. Általában a nagy stratégiák valahol itt kezdődnek, hogy a háborúban is leülnek az ellenfelek, és kigondolják azt, hogy nekem mi a célom, hova hozzam az ellenséget, melyik legyen az a terület, amit én tudok kiválasztani, és ott előnyt tudok aztán érvezni ahhoz, hogy az én csatám legyen a győztes kimenetelű. És valahol ez így van az életben is. Meg kéne találni a helyszínt, ahol én küzdeni akarok. És ez a helyszín, ez nem így történik annak a kiválasztása, hogy vagy a családban áll a bál mindig, vagy a munkahelyemen áll a bál mindig, vagy egyszerűen a világ omlik össze mindazzal a nyomorúsággal, ami benne van, nem így kell színteret választani. Hanem Pál apostol egy nagyon szép párhuzamot hoz, és azt mondja el, hogy volt már egyszer egy olyan, ahol a színtereknek a nagy csatája megtörtént, és ezt vedd fel példaként. Azt mondja, hogy mindennek a Krisztus színe előtt kell történnie, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással. Idézzük csak fel azt a rövid párbeszédet, amikor Jézust kihallgatják, amikor ott van megkötözve, amikor ez a világ végül is felette győzelmet aratott, úgy tűnik. És Pilátus megkérdezi tőle, hogy te tényleg király vagy. És erre azt mondja Jézus, hogy igen, én király vagyok, te mondod. És utána azt is elmondja, hogy de az én országom, az én hatalmam, az én királyságom nem ebből a világból való. És már is valami hihetetlen csoda történik meg, és megváltoznak az erőviszonyok, mert kiderül, hogy Pilátusnak valamiféle hatalma van e világ szerint. Valami olyan, ami teljesen múlandó, mert hozzá kötődik ehhez a földi léthez. De van valakinek egy nagyobb hatalma, ami az örökkévalóságnak az összes erejét birtokolja. És Jézus ebben a pillanatban berántja ezt a hatalmas királyt egy olyan világba, ahol ő nagyon apró lesz. És kész a győzelem. Valami ilyesmi történik velünk is akkor, hogyha felfedezzük azt, hogy a csatáinknak van egy jobb színtere. Hogy a vitatkozás nem csak így embertől emberikkel kiterjedjen. Nem csak arról van szó, hogy hogyan fogom helyretenni így a házasságomat, hogy megbeszéljük a dolgokat. Nem csak arról van szó, hogy hogyan tudom úgy nevelni a gyermekemet e világ szerint, hogy aztán megállja benne a helyét. Nem csak arról van szó, hogy milyen kapcsolatokat építünk ki, hogy milyen feladatokat vállalunk el. Hanem a hívő embernek van egy ilyen harci szintere, hogy ezt az egészet ugye az örökké valóságon belül kezeli. Valamit behozni ebbe a világba, aminek ez a világ is része valahol. Olyan időt, olyan teret, olyan lehetőségeket, olyan erőket, amelyek alkalmassá tesznek engem a győzelemre. Pál apostol erre hívja fel a figyelmet, küzdhetsz, de ugye tudod, hogy nem a magad erejéből. Küzdhetsz, de ne úgy küzdjél, hogy két lábbal állsz csupán ebben a világban, mert akkor el fogsz esni. Küzdjél úgy, hogy tudod jól, hogy az örökké valóság az, amit megragadtál. Hogy az a tied. És igazából Nagyon csodálatos dolog, hogy ennek az örökkévalóságnak a betörése az életünkben annyi mindent megváltoztat már most, ezekben a percekben, ezekben a terekben, ezekben a létkapcsolatokban, amelyekben most benne élünk. A nemes harchoz hozzátartozik egy ilyen nemes színtér. Az Isten szín előtt harcolva olyan sok minden, olyan fontossá lehet, olyan sok minden úgy felértékelődik az emberben, és a meddő küzdésből lesz valami olyasmi, amely gyümölcsöket kezd teremni. És a harmadik gondolata az igének, harcold meg ezt a harcot, ragad meg az örök életet hozzá, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Ezek a hitvallások, amelyek megszületnek bennünk, ezek nagy küzdelmekből születnek meg. A legküzdelmesebb élethelyzetekből születnek meg. Ahol tényleg olyan dolgokba ütközünk bele, ahol az ember csak megáll és azt mondja, hogy na és akkor most mi lesz? Most fogok mindent elveszíteni, most leszek semmivé, most fogok megsemmisülni, vagy pedig valami csoda folytán, mindezeken túl leszek, mindezeket megnyerem, mindezek után valaki felemel engem. Hogy vannak ezek a nagy küzdések? Egy-egy koporsó mellett, egy-egy beteg ágyon, egy-egy imádságban, ami már vérverejtékes és nagyon küzdelmes. És mindezek mögött tényleg az van, hogy ezért a hitvallásért én nem is akárkivel harcolok meg, hanem magával Istennel. És ez az Istennel való megharcolás, ez egy nagyon döntő kérdés az életemben. Hogy rájöjjek arra, hogy mit akar. Hogy rájöjjek azokra a nagy titkokra, amelyeket olyan szépen szoktunk idézni, és mi is tudjuk, hogy feszültségbe tartják az egész életünkben, az életünket, hogy mit akar Isten, és mit akarok én. Hogy akarja ezt Isten, és én hogy fogom meglátni, hogy én is tudjam azt akarni, amit ő akar. Nagyon sok mindent tudunk mi így elméletben, de nagyon kellene naponként az, hogy én lássam is azt a titokzatos világosságot, amiről azt mondja Pál apostol, hogy olyan megközelíthetetlen világossága ez az Istennek. Megközelíthetetlen az ember szemszögéből nézve. De az Isten kész adni ezt a világosságot azok számára, akik hajlandók küzdeni érte. Ha én látni akarom, látni fogom. Ha én tudni akarom, tudni fogom. Hogyha én érezni akarom, érezni fogom. Ez egy csodálatos ajándék az Istentől, amelyben benne kell legyen az, az emberi kapaszkodás, amiről itt beszél is, hogy ragad meg, ragad meg. Nem ilyen lagymagta kézfogásokról van szó. Sokszor én is azt gondolom, hogy amikor így egymás kezét is megszorítjuk, akkor abban az erő való, hogy ezt a kapcsolati összetartozást is jelenthetné. Az olyan rossz dolog, amikor úgy csúszik ki a kezem a másik kezéből, mert úgy nem akarja megfogni csak az ujjam végét. De hát az Istennel szemben nem ezt tesszük. Hogy úgy érintkezünk mi az Istennel. Úgy van egy felület, amin úgy csepeg valami áldás, csepeg valami kegyelem. De az, hogy én megragadjam és kapjam, és az tényleg olyan erőt is jelentsen, hogy éljek belőle, az egy fontosabb dolog lehetne. És ez egy küzdésnek az eredménye. Valahol olyan jól összeállított, logikus hadi tervvel akarunk mi győzni. És nyilván ez is szükséges és kell. De valahol az életünk nyugvó pontra jutása, hogy az életünknek az a békessége tényleg úgy meglegyen, amiben minden napokat el lehet tölteni, az inkább erről szól. Arról a megragadottságról, és arról a megragadásról, amellyel mi összekapcsolódunk Istennel. Amikor majd most elcsendesedünk imádságra, akkor vigyük oda a saját küzdelmeinket Isten elé, mert vannak. És olyan küzdelmek ezek, amelyek nem máról holnapra fognak megoldódni, vagy feloldódni, de nagyon szükséges nekünk az, hogy legyen olyan erőtartalékunk, amelyekből meríteni tudunk hozzájuk. És legyen egy olyan reménységünk, ha már a reménység vasárnapjáról beszélhetünk, ami arról szól, hogy az Isten ezt győzelemre viszi. Hogy tényleg egyszer az fog történni az életünkben, amit az Isten akar, hogy megtörténjen. És az a legtöbb, amit kaphatunk. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istentől, hogy ez így lehessen.